A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Több ezer európai gazda és mintegy 1000 traktor vonult tegnap Strasbourgban az Európai Parlament elé, hogy egyértelmű üzenetet küldjön. Az európai mezőgazdaság jövője nem lehet alkutárgya. A tiltakozás középpontjában az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás áll, amely szerintük tönkretenni az uniós gazdákat és veszélybe sodorná az élelmiszerbiztonságot. A tegnapi tiltakozást megelőzően december 18-án Brüsszelben már mintegy 10 000 gazda bénította meg a belga fővárost. A tegnapi strasbourgi tüntetésről, az EU-Mercosur megállapodásról, a gazdák elégedetlenségének okairól szólunk mai műsorunkban. Meghívottam az RMGL Maros elnöke, Fazakas Miklós, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat!
Telefonszámunk 0265-2220-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Elég erőltetett menet volt a tegnapi, alig 24 óra alatt eljutottak Vásárhelyről Strasbourgba, részt vettek a tiltakozáson és vissza is tértek. Köszönöm szépen, hogy ilyen körülmények között is vállalja ezt a beszélgetést. Milyen volt a hangulat tegnap? Mekkora felháborodás a gazdák körében?
Óriási feszültség van a gazdatársadalomban. Én nagyon sok tüntetésen vettem részt európai szinten is, és akár itt is, sőt volt, amit ugye mi szerveztünk, országos gazdaszövetség. De valahogy mindig volt egy kis fesztivál hangulat, akkor talán fogalmazzak így. Most ez érződött, hogy ez már nincs. Mosolygó embert nem láttam. Életemben ennyi traktort felvonulni nem láttam. Én szerintem fél Franciaország traktora az ott volt a parlament előtt és körül, és lezárták ott a gyakorlatilag az utcákat, és különben most is ott állnak a traktorok, de nem volt mosolygós arc, hogy akkor most azért mi felvonulunk. Ugye van mindig egy ilyen háttere is ezeknek a megmozdulásoknak. Nagy az elkeseredés, innet is látszik. Mínusz 10 fok volt reggel Strasbourgba, délre sem melegedett mínusz 5 fölé, úgyhogy ez egy eléggé jól értelmezhető üzenet kéne legyen minden irányba ahhoz, hogy pozitívan előre tudjunk lépni ebből a helyzetből.
Elemezték gazdák, gazdaszervezetek az EU-Mercosur egyezménynek a lényegét, hogy melyek a negatív következményei, mielőtt felháborodásuknak hangot adtak, hiszen elemzők azt mondják, bizonyos elemzők, hogy konkrétan és pontosan le van szabályozva, milyen keretek között nyílhatnak meg a piacok, milyen korlátok mellett és milyen eszközök állnak rendelkezésre, ha egyes ágazatok védelme indokoltá válik. Ilyen körülmények között van valódi ok az aggodalomra?
Hát kezdjük akkor ugye kicsit hátulról ebből a szempontból, majd a mondatra válaszolva. Mi az addigi tapasztalatainkra hagyatkozva, és próbálom nem elviccelni ezt az, hogy nagyon szigorú, és nagyon szomorú, és nagyon negatív helyzetet, amiben most vagyunk ennek a megállapodásnak, szabadkereskedelmi megállapodásnak a kapcsán. Szóval mi annyira tudunk ezeknek az ellenzőknek, biztonsági mechanizmusoknak, unió által megszavazott és vállalt törvényeknek hinni, mindamennyire tudtunk hinni a szolidaritási folyósok kapcsán, amit ugye az ukrán mezőgazdasági termékeknek harmadik országba való eljutatása kapcsán volt ugye jó pár évvel ezelőtt vállalva és meghirdetve. Na most ez annyira jól sikerült, hogy gyakorlatilag csak harmadik országba nem jut el az ukrán termékek, mezőgazdasági termékek, hanem ugye mi lettünk a célország, egyfelől a közép-kelet-európai országok, mint szomszédos országok Ukrajnával, ugyanakkor az Unió egészébe. És a mostani nagyon kedvezőtlen helyzetet, és amúgy a piaci helyzetet jellemzi, itt mindjárt eladhatatlan. Nem az, hogy olcsók a termékek, és nem biztosítják a megélhetést. Önköltségi ár alatt értékesít most a szép lassan itt mindenki, akár Romániába is, hanem egyszerűen eladhatatlanná vált. Vagyis gyakorlatilag, ugye, mivel piac sincs a kezünkben, hát ugye itt a kereskedelem és az élelmiszer ellátás az szinte 100%-ban külföldi tulajdonban van. Ő pedig olyan árut ad el, és annyiért, ahogy nekiképpen jó esik. Semmiféle ahol olyan mechanizmusunk nincs, amivel ebben be tudnánk, vagy elvileg lehetne, ugye ezt parlamentnek hívják, meg politikai felelősségűek, meg felelősségű vállalásnak, ami hát ezt gondolom, nem kell most itt megmagyarázzam, hogy akkor ez hogy működött az, akár az elmúlt 10 vagy 20 évben is.
Uh-huh. Eláraszthatják valóban a dél-amerikai termékek az európai piacot? Vajon?
Hát ez már rég megtörtént. Itt nem ez a kérdés. Ez is egy áll pozíció, hogy így mondjam, nagyon sokak részéről, hogy hát megvannak azok a mechanizmusok, amin keresztül nem fogják elárasztani. Hát eddig is el, hát 80%-os szója importra szorulunk, mert ugye mi itt olyan körülmények között termelünk, amivel nem tudunk megfelelő mennyiségű szóját előállítani, olyan áron, amivel versenyképesek tudtunk volna lenni, az eddig is ugyancsak a Mercosur országokból jövő termékek kapcsán. Itt ugye elsősorban szója, de hát itt kukorica és nagyon sok más termék is, például a marhahús, lehetne sorolni nagyon sokat, ne menjünk ebbe így bele. Mi a lényeg? Itt most vám nélkül fog bejönni. És itt elsősorban nem a mennyiségről beszélünk, hanem az árról beszélünk. Mert akkor, hogyha piacon megjelenik egy bizonyos tétel, 20-30-40%-kal olcsóbban, úgyhogy mi most már veszteségesek vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy ettől arrafele itt mezőgazdasági termelést ezekben az ágazatokban jövedelmezően nem lehet végezni.
De most ez a szerződés gondolom, hogy oda-vissza érvényes, ugyanakkor lehetőséget is teremt az európai gazdáknak, hogy ők ott nyilvánuljanak meg a dél-amerikai piacon. Nyilván ilyen körülmények között egy kicsit.
Igen, akkor mégiscsak talán akkor vigyünk be egy kis humort ebbe a történetbe, hogyha sikerül nekünk von der Leyen asszonyt szabadkereskedelmi egyesség alapján ezekbe az országokba hatalomra juttatni, hogy ott szabályozza úgy az energiát, úgy az input anyagoknak az árát, úgy, amit gyakorlatilag ugye azokat a kereteket, amin keresztül, vagy aminek a körülmények között mi termelünk, akkor versenyképesek fogunk lenni. Ugyanis ezt gondolom, hogy érti mindenki az iróniát ebbe a megfogalmazásba. Mi a probléma az uniós termékekkel? Hogy nagyon drágák? Miért drágák? Hát azért drágák, mert nagyon drága az energia. Olyan körülmények között termelünk, itt ugye bizonyos akár klimatikus, akár a zöld megállapodás, akár a szén-dioxid kóta, itt rengeteg olyan megszorító keret van az itteni gazdák számára, aminek köszönhetően a világ legdrágább termékeit állítjuk elő. Nem azért, mert mi inkompetensek vagyunk, hanem mert az unió vezetése inkompetens. És ilyen körülmények között versenyezünk mi azokkal, ahol gyakorlatilag ezek az előírások, ezek a keretek egyáltalán nem érvényesek. Sőt, és itt pont ugye ez a kettős mérce itt érhető tetten, ahol ugye itt nagyon szigorú előírásokat hozok ágazatonként, és az importra viszont ez nem érvényes. Most pedig megszüntetjük azt a védővámot is, ami még legalább egy árszintet tudott biztosítani. Szóval ez az alapkérdés, ezt kell megértse mindenki.
Nagyon drágák, de minőségben jobbak, jobb minőségűek ezek a termékek, amelyeket az Európai Unióban termelnek drága körülmények között?
Hát ha nem felelnek meg azoknak a növényegészségügyi, azoknak a beltartalmi, növényvédőszer használati és más körülményeknek, amit az Unió azért állított fel, legalábbis ugye ez így kommunikálta, hogy sokkal egészségesebb környezetünk legyen, sokkal egészségesebb beltartalom legyen, akkor hogy felelhet ennek meg? Hát még egyszer, kettős mérce, ami eddig is megnyilvánult, semmi túlzás nélkül, viszont legalább volt egy védővám. Most pedig ez eltörlődik.
Most visszafelé is érvényes ez a kérdés, hogy azokat a termékeket, mivel vámmentesen jönnek be, minőségüket, beltartalmukat valaki ellenőrzi, vagy ellenőrizetlenül jönnek
Természetesen lehet ellenőrizni, de ugyancsak az ukrán példára hivatkozva, és nem rég érdekes módon ugye a román agrárminiszter nyilatkozza, ami hát mondjuk az én képemből a bőr sül azóta is, ha az övérő nem, hogy nekünk nincsen lehetőségünk azokat a növényvédőszer maradványokat, vagy a növényvédőszer hatanyagokat vizsgálni, a kinti termékekben van, mert nekünk erre nincsen laborunk. Tehát akkor tisztelettel innet is jelezném miniszter úrnak, hogy két akkreditált labor van Romániában, az egyik pont Marosvásárhelyen, a másik pedig Bukarestbe, ami az zöldség, gyümölcs és más termékeknek is a szermaradványát tudja vizsgálni. Ugyanakkor természetesen van az állategészségügyi hivatal, országos hivatal tulajdonában több olyan labor, ami képes bármit molekuláris szinten kimutatni. Szóval képesek vagyunk arra, itt Románia is, természetesen az Unió még magasabb szinten, hogy bármit, ami nem volna szabad abba a termékben benne legyen, azt ha benne van, ki tudjuk mutatni. De ezt eddig sem alkalmazták, ezért van az, hogy az ukrán gabona megfelel az uniós elvárásoknak, olyan növényvédőszerekkel előállítva, termelve, olyan körülmények között, ami viszont nekünk tilos. Hát micsoda, hogyha ez nem kettős mérce?
Az EU-Mercosur megállapodásról, a gazdák elégedetlenségének okairól beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam az RMGM Maros elnöke Fazakas Miklós. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Romániából is több száz gazda vett részt. Ugye ők mi volt? Úgy gondolom, ugyanaz volt az elégedetlenségük fő oka, amiket
természetesen. Hát ez az országos gazdaszövetség szervezte meg, különben 4 nap alatt. Charterjáratta mentünk 200 személy, 196 pontosabban. És itt is látszik, hogy hát példásan és példátlan különben az, hogy ilyen gyorsan összetudtunk rakni egy ilyen amúgy nagy volumenű tüntetést, mert ennek természetesen ott is megvan ugye a törvényes kerete, mind a logisztikája, és ez persze a COPACOGEC, az uniós legnagyobb gazdaszövetség, akinek tagjai vagyunk, ennek keretén belül tudtuk ezt megvalósítani.
Egy hallgatót köszöntök a telefononálban. Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok! Klára vagyok, és szeretnék hozzászólni. Üdvözlöm Önöket!
Jó napot kívánunk!
A Mercosur problémával kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy itt érdekeltségekről van szó. Ne felejtsék el, hogy a Bretlók óriás vállalatnak vannak érdekeltségei Dél-Amerikába és Ukrajnába is, és ennek a vállalatnak egyik vezető szerepet töltött be annak idején, mielőtt megválasztották a német miniszterelnök. De a német autóiparnak kedvez ezzel kapcsolatosan. A másik dolog pedig féltől, hogy ezzel a zárubőséggel és lehetőséggel, ugyanakkor pedig Brazíliában az őserdőket fogják kiirtani azért, hogy Európát élelemmel ellássák. Szóval mindenképpen egy farizeusi helyzetben van az Európai Bizottság, szégyelhetik magukat, hogy nem az európai érdekeket képviselik.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezt el tetszett mondani nekünk. Én továbbra sem hiszem, hogy nem az európaiak érdekeit képviseli az Európai Bizottság. Ugye egyébként több mint 2,5 évtizede folynak a tárgyalások az egyezményről, és ahogy ön is mondott, hát gyakorlatilag ez a kereskedelem, ez folyik már évtizedek óta. Véletlen, hogy éppen ez az EU vezetés írta alá a szerződést vajon? Vagy miért húzódott el ez a az apró részlet, hogy aláírjuk ezt a szerződést 25 évig?
sokkal felelősebben közelítették ezt meg, és hát gondolom, hogy az eddigi uniós vezetők, már itt a von der Leyen előtt akár, és még talán régebbre visszanyúlva, azt azért érzékelték, hogy nekünk nincs fogalmazok így laposztva ezen a területen. Szóval pont az említett okok miatt itt olyan ugyanúgy drága az előállított termék, bármi legyen az autó, gyógyszer, akármi Európán belül, mind ahogy a mezőgazdasági termékeink is drágák. Hát ugyanabból az alapból indulnak ki. És pont ezért nem vagyunk versenyképesek. Ugyanakkor itt az autóipart mindenki emlegeti, de valamire való, akkor fogalmazza ki, autógyártó Európából, annak mind gyárja van már Dél-Amerikában vagy Amerikában. Szóval ez, mert ott eleve az energia olcsóbb, adott esetben még ugye olyan országokban vannak, ahol Mexikó, Brazília, ahol a munkaerő is sokkal olcsóbb, és ott gyártják a Volkswagen, a Fiat, a mit tudom, milyen márkákat itt sorolhatunk, a francia márkákat, a Renault, annak ugye járja van, nem is akármilyen. Szóval itt mi, ez egy téves megközelítés, hogy mi versenyképesek lennénk ebbe a pillanatba Európa, akár szabadkereskedelmi körülmények között is, ugye mit jelent szabadkereskedelmi, hogy vámmentesen ugye kereskedünk, vagyis mi termékünket ott ugyanúgy adhatjuk el, vámmentesen, mint ők az itteni. És ebben még egyszer, ebben a szempontból például a fogyasztók, ha a fogyasztókat veszük én is, ugye, és mindenki, a gazdák is, fogyasztók is, akkor természetesen ez lehet jó, mert hogy olcsóbb lesz, eleve ugye Kínából is sokkal olcsóbban, hát jönnek be a termékek, és ezért vagyunk tele kínai termékkel, ami a vásárlóknak jó. Na de közben, hogyha megszüntetjük az iparunkat, megszüntetjük a mezőgazdasági termelést is, az milyen kockázatot hordoz magába? Hát gyakorlatilag én nem tudom, akkor ki hol fog dolgozni, mert itt most például Romániának is a legnagyobb probléma az, hogy gyakorlatilag nincsen termelés. Itt termelés nemzetgazdasági szinten nézve csak a mezőgazdaságnak van. A többi, azt tisztelettel jelzem, szolgáltatás. Amikor úgymond gyártunk autót, hogy még a csavar is külföldről jön, és a kis kezeink munkáján kívül semmit nem teszünk hozzá. Ezt hívják autógyártásnak? Ez szolgáltatás. És ugyanígy nagyon sok olyan más ágazat van, ahol mi igazából az amúgy olcsó munkaerőnkön kívül semmit nem teszünk hozzá. És ez a problémája Romániának, ezért nincsen úgymond pénz.
Igen, és hát ezt már többször beszéltük is, hogy mindenféle szempontból a nagy import-export cégek járnak jól, illetve a kereskedők mindig ők fölezik le a hasznot, hiszen ön is mondotta, hogy a gazdák már szinte áron alul kell, hogy eladják termékeiket, csak azért, hogy értékesíteni tudják.
Így van. Hát egyszerűen ugye itt hát meg lehet nézni, most nem sorolom itt el azokat a nagy üzletláncokat, hipermarketeket, amik Romániában vannak, nincs román értékesítési felület, minimális. A piacok, a napi piacok, ahol ott megint nem olcsó a termék, mert a kisgazda viszi ki, ott áll egész nap, amúgy annyival segítek az önkormányzatok, itt bármelyikről is beszéljünk, hogy jó magas árakon adják ezeket az asztalbérleteket, meg a körülményeket, ugye, bár még a kistermelőnek sem adnak plusz lehetőséget, hogy legalább tényleg akkor tudjon akár olcsóbb lenni az a termék a fogyasztók fele. Szóval ilyen körülmények között ne várjuk el, hogy itt pozitív elmozdulás lesz. Itt akik felelősek, hát mégis ugye akár kormány, akár minisztérium, akár intézményi szinten, és itt megint nem csak a mostanira, hanem ahogy jeleztem, itt akár több évtizedre visszamehetünk, azok egyértelmű, hogy ezt nem tudták a helyén kezelni. Stratégia nem volt, víző nem volt, itt mindenki úgy közelítette meg, legalábbis az én értelmezésem szerint, és azért rálátok, úgy gondolom erre a történetre, akár unió szinten is, hogy itt minden rendben van, mert itt aztán az unió annyi pénz, és akkor ilyen támogatás, meg tisztelettel nem támogatás. Mi egy nagyon szánalmas kompenzációt kapunk, különben az új költségvetési, hát a mostani költségvetési ciklusban is, ezt már így is nevezik, hál' Istennek, az a szóhasználatban ugye az van, hogy mi támogatást kapunk. Ez nem támogatás. Minket, hogyha békén hagynának, támogatás nélkül is, és nincsenek ezek az értelmetlen, amúgy és aberált egyszer megszorítások, mi sokkal hatékonyabban tudnánk termelni. Ugyanakkor kötelessége volna a román politikumnak, és akár a mondjuk úgy, hogy a társadalomnak is támogatni önmagát, és ezen keresztül ugye minket is, mire gondolok, helyi terméket vásárolni, román terméket. Erre persze, mivel azért vannak országok, ahol egy nagyon komoly program és stratégia volt ennek a felfuttatására, az unió ott is lépett, hogy gyakorlatilag már ugye a címkére elég csak azt feltüntetni, hogy unión belüli termék. Pont azért, hogy nehogy azonosítható legyen, hogy hát az francia, magyar, román, vagy hottentotta, hanem hogy akkor már uniós, és ezen belül akkor ugye megint a kereskedőknek kedvezünk, és a gyártóknak, akik ezen belül, és ott megvan egy minimum küszöb is, hogy ha alapanyagot kintről hozok, én nem is tudom hány százalék alatt fel se kell tüntetni, még mindig uniósnak maradhat.
Bár az alapanyag nem uniós eredetű, egy újabb hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok!
Tessék mondani!
István vagyok!
Jó napot kívánok!
Kétetni az ajokkal, mattig mennek fejpáig, és így, hogy játszen egy szegény ember megélni, mikor választás az Isten nyílja, büszös, ezek a jakinod a pívások, mi nem állnak oda a szegény emberek mellé, és a gazdák mellé, miért tüntetnek egy fordába. És a másik kétés, a kártétés nem jár megkapni, mert senki nem akarja megadni, senki ügyhöz senki nem akar odaállni.
Igen, köszönjük szépen, hogy elmondta ezeket nekünk. Mi a hozzászól?
Igen, a kérdés hát, nem hangzott el. Vélemény, amennyire én értettem, hát meg tudom én érteni, persze, ha bár itt ugye elhangzott, hogy alacsony is, magas is, de nem kap esetleg támogatást a vadkára, ha jól értettem a végén. Hát igen, hát ez is ennek az államnak a kudarca, ahol gyakorlatilag a klímavédők, tehát azok a klímavédők, akik ugye az 1-2-3-5 milliós városokba születtek, és ott élnek, és valószínű, hogy úgy írt a szó nemes értelmében földre nem is lépik, mert az is mind le van betonozva, ez akarja megmondani, hogy én itt hogy éljem az életemet Székelyföldön. És ennek köszönhetően nincs egy olyan felelős politika, amelyik rendezni tudta volna többek között a vadkérdést is. Többek között ugye nincs egy megfelelő vadgazdálkodási törvény, mert ennek keretén belül lehetne azt szabályozni, hogy akkor hány medve, hány vaddisznó, hány őz, és ehhez hasonló fel lehet sorolni, ugye most már sakál és más állat lehet, és annak a maradék, ami kárt okoz, annak pedig ki a felelős, és kitéríti meg.
Azt írja egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok, Mercusor jelenség, minden fórumon tessék jelezni, hogy mit tartalmaz, nem javasolt vásárolni, elfogyasztani. Igen, hát ez lenne a polgári engedetlenségnek ugye a legkézzel foghatóbb formája, viszont ezt ma már azt hiszem, hogy elég nehéz megvalósítani, amikor minden ünnen a reklámok által pont az ellenkezője jön velünk szembe, hogy olcsót vásárolj, nem számít, hogy honnan van, csak olcsó legyen.
Ebből a szempontból sokkal tragikusabb a helyzet. Ugyanis gyakorlatilag a Mercosur országokból származó alapanyag van szinte minden termékünkben.
Igen,
sok. Ide jutottunk, és természetesen ezért akkor megint idézőjelbe, hát azért dolgoztunk egy-két évtizedet uniós szinten, hogy el lehetetlenítsük az itteni gazdálkodást, itt ugye nem csak Romániáról beszélünk, hanem uniós szintről, hogy szükség legyen arra, hogy 80%-os szója importra van szükség. Mármint az itteni felhasználás szemszögében. Ugyanúgy kukorica jött, most már ugye jön az ukrán, amelyik megint nem az, ami kellene, és természetesen itt nem tudom eléggé hangsúlyozni, vagy elégszer a kettős mércének a meglétét, vagy a tettenérését ezekben a történetekben, ahol látszik, hogy gyakorlatilag a sokkal olcsóbb és sokkal kedvezőbb körülmények között előállított termékek úgy jönnek be az unióba, hogy ezen keresztül minket tönkretesznek. Ez nem véletlen, és különben a Mercosur megállapodás, ez az utolsó csepp a pohárba, ami abba az irányba vitte el az egész uniós agrárpolitikát, hogy lehetetlenné teszi a gazdáknak a jövedelmezőségét.
István írja SMS-ben, tiszteletem, egyetértek a gazdákkal, ugyanakkor az is felháborító, hogy az EU nyilatkozatok szintjén sötét zöld, de egyre több terméket hozat a világ másik feléről. Kicsiben tehetünk mi is, amiben csak lehet, vásároljunk helyit. István írja, hát erről beszélgettünk itt az elmúlt percekben. Egy újabb hallgató van a telefonnalban, jó napot kívánok!
Halló!
Tessék vele!
Jó napokat! Szeretném beírni az RMP Marosvásárhely címét telefonprogramját.
Jó, hát ezt most nem tudom, maradjon kérem a telefonvonalba, és Borbély Zoltán kollégám lejegyzi az ön telefonját és a telefonszámát is műsor után, akkor ezt Fazakas úr megadja önnek. Hogyan látják, tehet most még valamit az európai gazdatársadalom, a szerződés és az ebben megfogalmazottak ellen, hiszen vasárnap láttuk, aláírták a szerződést.
Szombaton írták alá, ugye, talán Paraguayba, most pedig ugye az Európai Parlamentnek is ezt meg kell szavaznia. A tüntetés is annak kapcsán volt, hogy akkor ezt azért az Európai Parlament ne tegye meg. Itt azért nem voltak feleslegesek ezek a megmozdulások, akár a tegnapi sem, az előzőek sem, mert a politika azért csak felkapta a fejét, hogy itt azért valami még sincs rendben. Kezdték egy kicsit talán szakmai oldalról megközelíteni, mert hatástanulmány se készült. Igazából itt a süketek párbeszéde zajlott, mert ugye itt volt kérdés, elhangzott kérdésként az előbbiekben, hogy hát mit, nem egy új történetről van szó, akkor miért most és miért így. Hát gyakorlatilag a gazdatársadalommal érdemi, mondjuk úgy, hogy tárgyalás, vagy érdemi egyeztetés eddig sem volt. Ez nem változott az elmúlt időszakban az unió részéről sem, de a helyi politikum, vagy az e-intézmények részéről sem, vagy a kormány részéről sem. Szóval itt mindenki úgy gondolja, hogy bizonyos választói felhatalmazással, szakmaismerete nélkül úgy tud a gazdák érdekébe törvényt hozni, vagy egyáltalán bizonyos mechanizmusokat módosítani, hogy nem tárgyal azokkal a szakmai szerzetekkel, adott esetben akár az egyszerű gazdákkal, akik ebben benne vannak, és a bőrükön érzik ezeket a hatásokat.
Sándor írja szintén SMS-ben, miért van annyi kukorica szedetlen a környékünkön?
Nagyon későn értek be, hát itt ebbe az idei csapadékos év, ami hál' Istennek, mármint az idei, bocsánat, ugye 25-ről beszélünk, tavaly őszi csapadékos időjárás lehetetlenítette nagyon sok zónába, hogy be tudják takarítani időbe. Ugyanakkor a másik probléma, ugyancsak megint a jövedelmezőséggel összefüggő, a szemnedvesség az magas volt, szárítási költségek óriásiak, és így inkább a lábán próbálták úgymond megszárítani. Az igaz, hogy senki nem számított arra, hogy mondjuk 10 év után lesz rendes telünk.
Igen, aminek akár jótékony hatása is lehet a mezőgazdaságra idén.
Hát a népi bölcsesség az azt mondja, jó tél, jó nyár.
Igen, reméljük, hogy ez így lesz. Egyébként említette már néhány szóban, de mire számítanak a gazdák jövőbeni uniós támogatása, vagy ahogy ön mondja, kompenzációja kapcsán? Ez is egy téma.
Bizalom nincs, mármint a mi részünkről, most már gyakorlatilag, akkor megint nem tudom ezt jobban összefoglalni a politikum fele, döntéshozók fele, így igyekszünk a saját kezünkbe venni a dolgok megoldását is. Ennek egy pár első lépése gyakorlatilag pont a Mercosur kapcsán ez már zajlik, de itt igazából én úgy gondolom, hogy ez most már csak a jéghegy csúcsa, készülünk akkor ugye kedvesen fogalmazva tavasszal országos szintű olyan tüntetésekre, amin keresztül azért próbáljuk akkor megmondani, hogy mit, hogyan kellett volna. Fogalmazunk úgy, hogy politikus simogatásra.
Igen, egyébként a jelenlegi gazdasági helyzetben idehaza Romániában mire számítanak a gazdák, hiszen ők is mindezeken felül helyi szinten, illetve országos szinten is nehéz helyzetbe kerültek, például az adók emelésével.
A gazdasági helyzetért nem mi vagyunk a felelősek, ez egyértelmű. Ugyanakkor gondolom, hogy még a román társadalom sem. Akik felelősek, azok viszont nem vették alapot. Az ígéretek ellenére pont ellenkező döntések születtek. Ez azt jelenti, hogy lépni kell, mert ha nem fogjuk a magunk kezébe a dolgoknak a megoldásának a lehetőségét, akkor itt megyünk az óceán fenekére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
És van itt még egy SMS a végén, üdvözlöm a műsorvezetőt és a meghívottat, igazi hozzáértő szakemberek, köszönöm, hogy kertelés és mellébeszélés nélkül világosítják fel az embereket. Tisztelettel Lajos írja. Mai meghívottam az RMGM Maros elnöke, Fazakas Miklós volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.